Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Budapest 1. és 12. kerületi ügyészsége indítványára gyorsított eljárásban intézkedést alkalmazott a bíróság egy 16 éves lánnyal szemben, aki két gyermek otthon lakóit is megijesztette azzal, hogy bombariadó van. A részletekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Rab Ferenccel, a fővárosi főügyészség szóvivőjével.
Milyen büntet valósult meg, és pontosan mi történt a vádirat szerint?
Az ügyészség vádirata, illetve az ennek megfelelően megszületett ítélet lényege szerint a vádlott, a kislány, aki nevelésbe vett lány volt, 16 éves, 2025. február 11-én abban a gyermekotthonban, ahol ő élt, elkérte a barátnője mobil telefonját, és ezzel hívott fel két másik gyermek otthont, ahol a telefonban azt mondta, hogy bombariadó van. Érdekes, hogy nem azt mondta, hogy bomba fog robbanni, vagy keressenek bombát, hanem ezt a kifejezést használta ott, hogy bombariadó van. Az egyiknél még egy kicsit nevetgélt is, azonban a másik két gyermek otthonban, ahol fogadták a hívást, ezt komolyan vették, felelősen jártak el, mert önmagában azért, mert egy ilyen fenyegetés esetleg komolytalannak tűnik, az ugye nem jelenti azt, hogy nincs mögötte valós veszély, ezért kiürítették mind a két gyermek otthont, annak ellenére, hogy iskolanap volt, többen azért tartózkodtak, több gyermek, több felnőtt különböző címeken, őket kivezényelték az udvarra, és értesítették a rendőrséget, akik megjelentek, és majd a tűzszerészek átvizsgálták mind a két épületet, ahol szerencsére nem találtak robbanószert vagy robbantó szerkezetet. Nagyon fontos egyébként, hogy ez is egy komoly bűncselekmény, ez egy közveszélyes fenyegetés büntettének minősülhet, ráadásul két otthont érintően ez egy kétrendbeli cselekmény. Az első és 12. kerületi ügyészség általánél oda vannak telepítve a fiatalkorúak büntetőügyei a fővárosban, és a fenyegetőzőt a vádirat alapján a bíróság ki is mondta bűnösnek, és két évre próbára bocsátotta, egyben megállapította ez a törvény kötelező rendelkezése, hogy a kiskorú nevelése érdekében a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll. A próbára bocsátás azt jelenti, hogy nem alkalmaz büntetést a bíróság, ez egy intézkedést kap, egy haladékot, ilyen Damoklész kardjaként ez a két év ott lebeg a fiatalkorú feje felett, és hogyha ez alatt a két év alatt újabb olyan bűncselekményt követel, ami miatt elítélik, olyan szándékos bűncselekményt, akkor már egy halmazati büntetést fog kapni, tehát akkor ezért az előzőért is kap egy büntetést, itt már külön nem is kell vizsgálni a felelősségét, hiszen megállapították, és az esetleges újabb ügy miatt is jár neki a büntetés, tehát igazából ennek egy erős visszatartó ereje lehet, ez a pszichológiája, hogy az a büntetés, vagy intézkedés elsődleges célja, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és majd a társadalom hasznos tagjává váljon. Fontos egy fokozatosság, hogy elsődlegesen intézkedést kell alkalmazni fiatalkorú ellen, és csak később büntetést, vagy hogy akkor, hogyha már volt korábban intézkedés alkalmazva, és lehetőleg szabadságelvonás nélküli intézkedés vagy büntetés kell. Ugye értelemszerűen, hogyha már nem első büntényesről van szó, hogy egy nagyon komoly súlyosító körülmények vannak, akkor szóba jöhet egyébként a szabadságvesztés is, de tipikusan nem az az intézkedés vagy büntetés, amit fiatalkorúakkal szemben kiszab vagy alkalmaz a bíróság. A közveszélye fenyegetés az visszatérve egy kicsikét, az akkor valósul meg, hogyha valaki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlanságot állít, hírezte, vagy egy olyan látszatot kelt, hogy közveszélye járó esemény bekövetkezése fenyeget, egy bombarobbanás mindenképp ilyen, tehát ha valaki ezt a látszatot kelti, hogy bomba fenyegetettség van, akkor egy büntettet követel egyébként, és abban az esetben, hogyha felnőttről van szó, és egyéb súlyosító körülmények is vannak, akkor végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet, ilyenkor akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabhat a bíróság, ez azért nagyon fontos. Vagy hogyha egyébként ezzel súlyosan megzavarja a köznyugalmat, akár ez több iskolát érint, akkor 1-5 évig terjedő szabadságvesztés is lehet, mert nem feltétlenül csak iskolát vagy más közintézményt. Illetve bizonyos esetekben, hogyha ez egy lakosság nagyobb csoportjának a megfélemlítésére irányul ez a cselekmény, arra látunk példát az elmúlt időszakban, akkor nem is közveszélye fenyegetés, hanem akár terrorcselekménye fenyegetés is megvalósult, vagy maga a terrorcselekmény is van, annak is van egy olyan elkövetési magatartása, ami a lakosság nagyobb csoportjának a megfélemlítésére irányul. Tehát látni kell, hogy a büntetőjog az differenciáltan sokszínűen le tudja képezni ezeket a cselekményeket, és ezek nem ártatlan diákcsínyek, nem ártatlan diáktréfák. Jelen ügyben is a kislány nem tudta pontosan megmagyarázni, hogy miért csinált ezt. Azt mondta, hogy ez egy szórakozás volt számára, de amikor rájött, hogy mekkora ennyire komoly következménye van, akkor őszintén kifejezte, hogy ez sajnálja, és nem akart ennyire sok nehézséget okozni a többi embernek. Biztos, hogy a bíróság egyébként figyelembe vette ezt enyhítő körülményként, és azért alkalmazott intézkedés vele szemben. Mármint, hogy ő megbánta és beismerte a bűncselekmény elkövetését.
A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy 32 éves férfivel szemben, aki egy Erzsébet városi gyorsétterem előtt gumilövedékes fegyverrel lőtt rá egy fiúra, aki kikezdett a barátnőjével. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám beszélgetett Rab Ferenccel, a fővárosi főügyészség szóvivőjével.
2022. augusztus 7-ére virradóan egy 7. kerületi gyorsétterem előtt valóban történt egy lövöldözés. Egy 32 éves férfi egy egyébként engedélyhez nem kötött gumilövedékes pisztollyal lőtt rá egy közel 18 éves fiatalkorúra, illetve kiskorúra egész pontosan, hiszen ez a személy sértetje ennek az ügynek. Az előzmény az volt, hogy a 32 éves férfi tudomására jutott, hogy a párja, a barátnője korábban ezzel a fiatallal intim viszonyba került, és ezen feldúlta magát, megtudta a másik személy telefonszámát, felhívta, és lényegében szeretett volna vele találkozni, mint az utólagos események igazolják azért, hogy egy ilyen bosszút gyakoroljon, vagy a feldúltságát levezesse, és rátámadjon fiatalra. A fiatal egyébként megmondta, hogy hol van, ő éppen két barátjával szórakozott este, és a gyorsétterem előtt várta a másik férfit. A 32 éves terhelt egy taxival érkezett a helyszínre, még ki sem szállt az autóból, már a taxiban elővette ezt a gumilövedékes fegyvert, és ezzel a kocsiból a fiú irányába lőtt, azonban nem őt találta el, hanem a gyorsétterem kirakatát. Az üvegen egy kör alakú lyuk keletkezett. Ekkor a megtérzett személy és két barátja megijedt, nem számítottak ilyenre, és elkezdtek szaladni, a közeli aluljáróba menekültek. A támadó kiszállt a taxiból, és követte őket, majd amikor leért, akkor újra megpróbálta meglőni a fiút, azonban ekkor sem őt találta el, hanem az egyik barátjának a hátát. 8 napon belül gyógyuló, úgynevezett könnyebb sérüléseket okozva. A megsérült férfi kiabálni kezdett a fájdalomtól, így az elkövető a további üldözéssel felhagyva eltávozott. Figyelemmel arra, hogy itt egy nagy forgalmú közterületen történt ez az elkövetés, annak ellenére, hogy éjszakai órákról van szó, mégis többen észlelhették ezt a kihívóan közösségellenes erőszakos cselekményt, ezért ez a garázdaságnak minősül. A 6. és 7. kerületi ügyészség a férfit fegyveresen elkövetett garázdasága és rongálással vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság az ügyben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben hozzon érdemi döntést a cselekményt egyébként beismerő vádlottal szemben. Kollégáim azt indítványozták, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, mivel ennek a férfinek ez az első bünténye, és az elkövetéskor büntetlen előéleti volt. Férfi ellen azonban indult időközben egy másik eljárás is kábítószerkereskedelem miatt, abban is vádat emeltünk ellene, ott azonban már figyelemmel arra, hogy súlyosabb cselekményről van szó, valamint nem ez az első ügy, amiben felmerül az ő neve, ezért ott végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozva lesz szemben az ügyészség, ugye jelenleg abban az ügyben van most ez a gumilövedékes támadó egyébként letartóztatásban.
Pontosan mi számít fegyver használatnak. Van ugye lőfegyver, és ez most nem arról beszélünk, hanem gumilövedékes pisztolyról.
Látható, hogy jelen ügyben egyébként hétköznapi értelemben véve mindenképp egy fegyvert használ, egy lőfegyvert hétköznapi értelemben véve az elkövető, azonban ez büntetőjogilag nem minősül lőfegyvernek, meg van határozva, hogy lőfegyvernek úgynevezett meghatározott csőtorkolati energiájú fegyverek minősülnek, illetve a tűzfegyverek, amelyek ugye tűzfegyverek, tehát a klasszikusan ismert fegyverek, azok mindenképp lőfegyverek. Ezen kívül lőfegyvernek azok a fegyverek minősülnek, amik valamilyen erőnél nagyobb erővel lövik ki a lövedéket, és ezáltal nagyon komoly sérülést tudnak okozni. Azok a fegyverek, amelyek nem engedélykötelesek, azok nem minősülnek büntetőjogilag lőfegyvernek, mivel ezek a gumilövedékes fegyverek alapvetően ezek vagy gáz, vagy egyébként egyéb riasztó fegyverek, és ezek nem képesek főszabályként távolabbra is nagyon komoly sérülést okozni. Tehát jelen esetben ezért nem merül fel az, hogy lőfegyverrel visszaélés is történt az ügyben. Mindazonáltal nagyon fontos azért, mert van olyan gumilövedékes fegyver, ami kapható forgalomban is nem engedélyköteles. Ezeket felelősen kell használni, illetve ezeket nem szabad támadásra használni, mert onnantól kezdve a jogtalanság talajára kerül az elkövető, és mondhatjuk azt, hogy minimum egy garázdaság minősített esete, de akár egyéb, ha ezzel testi sérülést okoz, akkor testi sértésért is felel halmazatban. Tehát azért, mert valaki engedély nélküli fegyvert tart otthon, az nem azt jelenti, hogy ezzel jogtalanul élhet.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották. Március 25-én 13 Pest vármegyei és budapesti helyszínen 8 embert fogtak el, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztály vezetője. Bátyi Péter beszámolt a Delta program márciusi eredményeiről, Szabó Gergő összeállítása.
Egy összehangolt akció keretében egy jelentős Pest vármegyei kábítószerkereskedő banda tagjait fogták el a rendőrök március 25-én, közölte Bátyi Péter, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztály vezetője.
Ezúttal 13 különböző Pest vármegyei és budapesti helyszínen fogtunk el 8 drogdílert. Egy halászteleki lakos vonatkozásában merült fel olyan információ, miszerint nagyértékű és nagymértékű kábítószerkereskedelemmel foglalkozik. Mindezen túl megállapítottuk azt is, hogy a bűnös tevékenységben aktívan részt vesz ezen személy testvére, azonosításra került nevezett személyek felső kapcsolata, a beszerzési forrása egy szigetszentmiklósi férfi is. Azonosításra került ezen szigetszentmiklósi személyhez köthető bűnözői csoport további tagja, 2 budapesti személy, illetőleg 1 szigethalmi férfi lakos. Tehát a nagyszabású és összehangolt 13 helyszínen végrehajtott realizálás során összességében több mint 20 kg kábítószert foglaltunk le. A több 10 000 adagnyi, értéküket tekintve több 100 millió forint értékű illegális szereket sikerült lefoglalnunk. Ezek között marihuána, hasis, kokain és egyéb amfetamin származékok is lefoglalásra kerültek. 135 millió forint értékben foglaltunk le készpénzt, továbbá 15 millió forint értékű vagyonelemeket sikerült záróalá vennünk és lefoglalnunk a kábítószerkereskedőktől.
Bátyi Péter beszámolt a Delta program márciusi eredményeiről is.
Pest vármegyében 2025. március 1-től ez idáig összesen 79 realizálásra került sor. Ez 103 különböző helyszínt érintett. 124 főt állítottunk elő, közülük 37 terjesztő és 87 kábítószerfogyasztó volt. 28 szemét vettünk őrizetbe, összesen a realizálások során 22,5 kg drogot foglaltunk le, 370 tő marihuána növényt foglaltunk le, és nagyságrendileg 160 millió forint értékben vontunk el különböző vagyonelemeket, vagyontárgyakat a kábítószerkereskedőktől.
A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályvezetője kitért egy gödöllői esetre is.
Egy gödöllői középiskola tökdiákja az iskolakezdést megelőzően pont az iskola épület előtt kábítószert fogyasztott, melynek során egy fiatalkorú 15 éves személy rosszul lett. Hozzá az iskola igazgatója hívott mentőt, akik beszállították őt a kórházba. A gyorsan bevezetett rendőri intézkedések eredményeként azonosításra kerültek azok a személyek, akik a kábítószer fogyasztással kapcsolatban felmerültek. Az iskolából 4 személyt állítottunk elő. A végrehajtott adatgyűjtések és kihallgatások eredményeként megállapítottuk, hogy az értékesítésben 3 fiatalkorú, az iskola diákja játszott főszerepet. Ők már hosszabb ideje végezték ezt a fajta tevékenységet, részint az iskolában, részint az iskolához tartozó kollégiumban és egyéb közigazgatási területeken. 30 g kábítószer gyanús anyagot foglaltunk le tőlük.
A sajtótájékoztatón bejátszották a rendőrségre érkezett segélyhívást is. Az esettel kapcsolatban Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs ártalmatlan kábítószer, a biofű, nem bio és nem fű, hanem a szervezet számára méreg. Mint mondta, a fiút végül stabil állapotban szállították kórházba.
A viharjelző rendszer évről évre százezrek kikapcsolódását teszi biztonságosabbá. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelte, hogy a balesetek megelőzése érdekében érdemes komolyan venni a viharjelzéseket. Szabó Gergő összeállítása.
Április 1-e és október vége között üzemel a viharjelző rendszer a legnagyobb magyarországi tavakon. A rendszer részleteiről Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszél.
Évről évre százezrek pihenését, bulizását teszi biztonságosabbá. A viharjelző pontok úgy működnek, hogy sárga villogó fénnyel jelzik, hogyha erős szélre, viharra kell számítani. Mindig a szél erősségétől függ, hogy milyen viharjelzést ad éppen a rendszer. Hogyha nincsen erős szél, akkor nem villognak a lámpák. Hogyha a várható szélerősség az 40 és 60 km/h közötti, akkor elsőfokú viharjelzés van érvényben. Ilyenkor percenként 45-ször villognak a lámpák. Fontos, hogy ilyenkor vízbe menni csak a parttól 500 méternyire szabad. Másodfokú viharjelzést akkor adnak ki, hogyha a várható szélerősség az 60 km/h fölötti. Ilyenkor már percenként 90-szer villognak a lámpák, és ez azt jelenti, hogy ki kell jönni a vízből, nem szabad tovább ott tartózkodni.
Mukics Dániel elmondta azt is, hány jelzőpont van Magyarországon.
A Balatonon összesen 55 viharjelző lámpa van, egy adott pontról legalább 3-at lehet látni. A Velencei tónál 4, a Tisza tónál 5, a Fertő tónál pedig 11 viharjelző lámpa van. A Fertő tavi 11 viharjelző lámpából egy van a magyarországi oldalon, azonban ez jelenleg felújítás miatt nem üzemel. A mindenféle balesetek megelőzése érdekében érdemes komolyan venni ezeket a viharjelzéseket, sőt, vihar idején ne csak a nagyobb tavainknál mellőzzük a fürdést, hanem hogyha villámlik, akkor ne tartózkodjunk semmilyen tóban, folyóban, medencében, jöjjünk ki ezekből, és keressünk menedéket egy közeli épületben.
A szóvivő hozzátette, nem csak tóparton, hanem online is lehet tájékozódni a viharjelzés aktuális állapotáról. A rendszer nyomon követhető a Katasztrófavédelem honlapján, valamint a Tavihar alkalmazáson.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A magyar fiatalok többsége szerint a korrupció elterjedt, de nem elfogadható. Ez derült ki a Special Euro Barométer felmérésének Magyarországra vonatkozó adataiból. A megkérdezettek szerint emelkedett a korrupció szintje az elmúlt években, de csak kevesen tudják, hova fordulhatnak korrupciógyanús események észlelése esetén. Az Euróbarométer felmérésének magyar fiatalokra vonatkozó adatait az Integritás Akadémia, az Integritás Hatóság edukációs és kutató részlegének szakértői dolgozták fel. Rozgonyi Ádám az elemzés egyik szerzőjével, Vajda Kingával beszélgetett.
Alapvetően azt nagyon fontos megemlítenünk, hogy itt az Integritás Akadémia keretein belül egy másodelemzést végeztünk. Ugye, hogy a tanulmányban is jeleztük, ez az Euróbarométertől érkező adatok, illetve mi kértük ki ezeket az adatokat egész konkrétan tőlük. Ez egy 2024-ben készített felmérésnek az eredményét tükrözi. Azt ki kell azért emelni, hogy elsődlegesen percepciókat, tehát véleményeket, elképzeléseket tükröznek a válaszok, és van néhány kérdés, ami kifejezetten tapasztalatokra kérdez rá így a fiatalok kapcsán is. Nem csak fiatalokat kérdez az Euróbarométer, mi azonban most itt az Integritás Akadémia keretein belül a fiatalok célcsoportját választottuk ki, és tulajdonképpen a nagy adatbázist, amit elkértünk, ezt a fiataloknak a válaszadóira szűrtük le, tehát a 15-29 éves fiatalok korcsoportját jelentette ez esetben ez, és az ő válaszaikat, illetve az ő eredményeiket elemeztük, illetve végeztünk különböző statisztikai próbákat az esetükben, úgyhogy az eredmények azok innen származnak, így alakultak.
Több minden szerepel itt ebben a tanulmányban, de az egyik legszembetűnőbb, hogy a fiatalok szerint ugye igencsak elterjedt a korrupció Magyarországon, tehát érzékelik, vagy tudják, hogy milyen ilyen jellegű ügyek vannak?
Hát alapvetően ugye, mi a konkrét kérdés itt, amit ön is említett az imént, hogyha ebből indulunk ki, akkor valóban az látszik, hogy a magyar fiataloknak a 87%-a azt mondja, hogy elterjedt a korrupció Magyarországon, és ez is egy nagyon fontos és érdekes adat, azt gondoljuk, hogy mit gondol, vagy mit látnak ők az elmúlt 3 évre vonatkozóan visszatekintve, tehát hogy hogyan alakul ez a folyamat. Ugye nem csak egy ilyen úgynevezett keresztmetszeti értéket nézünk egy adott időpillanatban, hanem rátekintünk arra is, hogy ez hogyan változott vagy alakult, és sajnos az utóbbi esetében sem igazán látunk pozitív irányú változást, hiszen ugye az 50%-uk azt mondja, hogy vagy kis, vagy pedig nagy mértékben, tehát valamilyen mértékben emelkedett a korrupciónak az elterjedtsége Magyarországon az elmúlt 3 évben. Tehát ez is egy nagyon fontos. Azt is ki kell emellett emelni viszont, hogy amennyiben kapni szeretnének valamit a közigazgatástól vagy a közszolgálattól, azért jelentős része, tehát 65%-a a fiataloknak azt mondja, hogy semmilyen körülmények között nem elfogadható az a gyakorlat vagy cselekvés, hogy pénzt adjanak ezért cserébe. Az ajándékok és a szívességek tekintetében már némiképp engedékenyebbek. Ugye ez látszik az adatokból is. De alapvetően ők maguk személyesen elhatárolódnak ettől a fajta viselkedéstől.
Azonban a felmérés szerint kevesen tudják, hogy hová fordulhatnak, hogyha egy korrupciógyanús cselekményt észlelnek.
Ez így van. Egészen konkrétan 29%-a tudta a válaszadóknak azt megmondani, hogyha ilyen korrupciógyanús eset részesévé vagy tanuljává válik, akkor milyen úton, módon jelezheti és hol teheti ezt a jelzést meg. Ez egy igen csekély arány, és itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Integritás Hatóságnak a honlapján van egy bejelentő felület, egy aktívan üzemelő bejelentő felület, ahol egyébként megtehetik ezt a bejelentést. Magának az akadémiának pedig hát részint amellett, hogy ugye egyfajta preventív szemléletet szeretne közvetíteni, illetve egy társadalmi szemléletváltozást is szeretne elindítani. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy nem csak a tudásátadás, hanem az értékek közvetítése is a célja. És ezeknek az értékeknek a birtokában azok a fiatalok, ugye most az első célcsoportunk, akiket így az akadémia keretein belül kiválasztottunk, ez a fiatalok célcsoportja, a magyar fiatalok célcsoportja lenne. Képesek lennének a társadalmat segítő döntéseket és intézkedéseket hozni. Szeretnénk, hogyha megértenék a korrupciális erőfeszítésekben betöltött igen komoly és fontos szerepüket, és szeretnénk segíteni őket abban, hogy felismerjék ezeket a visszaéléseket, és például tudják azt, hogy hol jelenthetik aztán ezt.
És hogyan egyébként, és mennyiben maradnak névtelnek, mármint a bejelentők?
Ezen a bejelentési felületen teljes mértékben anonim a bejelentésnek a lehetősége. Tehát itt semmilyen formában nem szükséges semmilyen típusú és jellegű személyes adatot megadni a bejelentéshez. Nem is látjuk egyébként azt itt a hatóságon belül, hogy kitől, vagy hogy honnan érkezik ez a bejelentés.
Vajda Kingát, az Integritás Hatóság munkatársát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Magyar Nemzeti Bank összesen 11 millió forint bírságot szabott ki 3 biztosítóra a hosszabb periódusú lakásbiztosításokra adott díjkedvezménnyel kapcsolatos kisebb hiányosságok miatt, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánt Kalapos Mihály kérdezte.
A lakásbiztosítási tavalyi kampányban látta a Magyar Nemzeti Bank azt, hogy abban az esetben, hogyha váltani szeretne egy ügyfél, sokszor akadályozza az, hogy olyan szerződése van, hosszabb több évre szóló lakásbiztosítást vállalt, és ezért díjkedvezményt kapott vagy kap, ezt úgy hívják, hogy tartamengedmény, de ezeknek a feltételei több biztosítónál nem voltak világosak, nem látta az ügyfél azt, hogy pontosan mettől meddig tart a tartamengedmény, illetve az erre vonatkozó szerződés megkötése előtt nem kapott írásban figyelemfelhívásra alkalmas módon tájékoztatást. Sok helyütt meg az is előfordult, hogy ezt automatikusan megújították, ezt a díjkedvezményt, vagy azt mondták, hogy ha ez lejár, akkor megugrik a ügyfél díja, visszáll az eredeti magasabb díj. Ennek kapcsán vizsgáltuk a 3 biztosítót, és bizony ezeket a problémákat láttuk. Ezek nem voltak azért jelentős problémák, tehát kisebb hiányosságnak minősültek, de a piac biztonságos működése, az ügyfelek érdeke, az diktálja, hogy ezeket a problémákat, ezeket kijavítsák a biztosítók.
Mennyire jellemző egyébként a röghözkötés itt ezen a lakásbiztosítói piacon, illetve mire figyeljünk, amikor mondjuk lakásbiztosítást kötünk?
Körülbelül 3,3 millió lakásbiztosítási szerződés van, és ebből közel 1 millió tartalmazott 2024 második negyedévében tartamengedményt. Ezek 10-20%-os díjkedvezményt is adtak, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy az ügyfelek számára hasznos is lehet, hogyha ők pontosan átlátják ennek a tartalmát, jellemzőit, illetve a megszüntetésének a lehetőségét is. Ezen belül az 1 millió tartalmengedményes szerződésen belül 2/3, tehát 2/3 ezeknek a megállapodásoknak automatikusan megújuló típusú volt.
Mire figyeljünk mi?
Mindenképpen azt érdemes látni, hogyha hosszabb távra elköteleződünk, és adott esetben ezért díjkedvezményt kapunk, adott esetben, ha változik az igényünk, tehát szeretnénk egy másfajta biztosítást kötni, látunk esetleg máshol díjkedvezményeket, akkor ebből a tartalmengedményből csak úgy tudunk kijönni, hogyha ezt a elengedett díjrészt idő előtti távozásnál megfizetjük. Ehhez viszont, hogy teljesen képbe legyünk, alapvető fontosságú, hogy a biztosítók pontosan tájékoztassanak minket a tartalmengedmény kezdetének a végének a számításáról, tehát hogy mennyi a periódus teljességében. Írásban figyelemfelhívásra alkalmas módon kapjunk erről tájékoztatást, illetve ne újuljon meg automatikusan ez a tartalmengedmény, hanem a lejárta előtt erről kapjunk tájékoztatást, és hogyha lejár, legfeljebb 3 éves legyen, mi ezt javasoltuk a biztosítóknak egy tavalyi vezetői körlevélben, akkor a kedvezményes díj maradjon életben, tehát ne ugorjon meg automatikusan a díj. Ha ilyen feltételekkel kínál egy biztosító tartalmengedményt, akkor lehet, hogy az ügyfél azt mondja, hogy jó, akkor én itt maradok továbbra is, mert kedvezőek ezek a feltételek. Ha viszont ez adott esetben nem volt kedvező, nem volt jó, akkor a biztosítónak ezen a gyakorlatán változtatnia kell, és a biztosítók közül most több olyan piaci szereplő volt, aki elengedett olyan követelést biztosítottak számára, ami a tartalmengedményhez kötött. Ennek köszönhetően több mint 410 millió forint ilyen követelés, tartalmengedményes követelés elengedése történt olyan ügyfeleknek, akik fölmondták a biztosításukat, például a lakásbiztosítási kampány, átkötési kampány időszakában, vagy azon kívül is.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Politikai szándék van a nyugdíjasok áfa terheinek csökkentésére, mondta az Inforádióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. Vágójhelyi Ferenc hozzátette, ez két módon valósulhat meg a gyakorlatban. Úgy, hogy a bizonylatban lévő áfa tartalmat visszafizetik a vásárlónak, a másik mód, hogy az arra szakosodott szervek felmérik a nyugdíjasok bevásárló kosarát, és erre úgynevezett általányt fizet az állam. Ez utóbbi az olcsóbb és egyszerűbb megoldás, mondta Vágójhelyi Ferenc.
Mit kell csinálni a nyugdíjasok bizonyos élelmiszercsoportokra kitalált áfa visszatérítés ügyével?
A nyugdíjas áfa visszatérítésnél, ugye ez nagyon fontos elmondani, hogy sok vita van azon, hogy az áfát azt milyen mértékben kell a lakosságra terhelni az alapvető élelmiszerek után. Vannak olyan emberek, akiknek ez nem okoz gondot, hogy megfizesse. Vannak olyan emberek, akik olyan helyen szerzik be az élelmiszert, ahol a bizonylatnak nincs áfatartalma, tehát például őstermelőktől, stb. És vannak olyan esetek, ugye a kiskereskedelem 70%-a az a nagy hipermarket láncok. Van történik, tehát a hipermarketláncokban történő vásárlás során történik, ott áthárított áfa van, tehát a vevőre áthárított áfa, és ezt a bizonylat is, a nyugta is, ugye ez tipikusan nyugta, azt tartalmazza is. Kérdés az, hogy egyrészt ki legyen az alanya ennek. Hát a legnyilvánvalóbb példára a nyugdíjasok, tehát ahol valódi szociális terhet jelent az, hogy ezt meg kell fizetni. Ezek az átlagos mérték általában, hogy 18% az alapvető élelmiszerek esetében, és egy politikai szándék van arra a kormány és a feltételezem az országgyűlés részéről is, hogy ezt a terhet csökkentsük.
De egyetemlegesen, hiszen az áfát fogják csökkenteni, és nem azt nézik, hogy milyen jövedelmi viszonyai vannak.
Nem, a nyugdíjasok esetében.
Csak a nyugdíjasok, igen, csak a nyugdíjasok azon belül is eltérőek a jövedelmi viszonyok, de hát az mindenkit ugyanúgy fog érinteni.
Igen, személyre szabott jogalkotás az nem feltétlenül szerencsés, tehát
nyilván itt határokhoz.
Ezek ilyen baltával faragott szabályok, mert hogyha nem azok, akkor nem is nagyon hajtható végre. Tehát az egy jól kezelhető tömeg, hogy ki az, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. Ugye ezt az a Magyar Államkincstár pontosan tudja, hiszen ő folyósítja ezeket az ellátásokat. Az, hogy milyen formában valósuljon ez meg, erre alapvetően két út van. Az egyik az, hogy a bizonylatban lévő áfatartalmat konkrétan a vásárlónak visszafizessük, vagy aki az ő megbízottja, tehát akinek nem tudom én, odaadja azt az adatot, ami az érvényesítéshez kell. Ez annyit jelent, hogy az online pénztárgép rendszerbe fel kell tüntetni, hogy áfa visszatérítésre jogosító termékre van szó. Ezt rendkívül egyszerűen meg lehet minden pénztárgépbe tenni. Egyszerűen valamilyen jelet a megnevezés mögé kell írni. Tehát annál, aki például gyűjtőkettő, például az a 18%-os áfa, akkor legyen egy gyűjtőkettő AVT nevű termékkör, és akkor ahol csillag AVT hashre végződik a termék megnevezése, ott az adóhatóság fogja tudni az online pénztárgép rendszerből bejövő adatokból, hogy ez olyan termék. És egyébként pedig egy kódot, egy számot, például EAN kód be, ez a European Article Number, ennek a beolvasására minden pénztárgép alkalmas, vagy rögzíteni lehet rajta. Azt meg kell nézni, hogy ki a kedvezményezett. Ez az A-verzió. Tehát lehet egy ilyet csinálni, ezt az adóhatóság meg tudja csinálni gond nélkül. A másik lehetőség az, hogy fölmérjük azt, hogy vagy az erre szakosodott szervek fölmérik azt, hogy a nyugdíjasnak milyen a kosara, a bevásárló kosara, és egy általányt fizet az állam. Nyilván ez az egyszerűbb és olcsóbb megoldás, ráadásul azok a félelmek, amik egy új kártya használatából adódnak, mert ugye itt a kincstárnak ki kéne adnia ezt a vonalkódot, amit aztán beolvas a pénztárgép, sok idős emberettől idegenkedik, egyszerűbb neki az, ha kap valamilyen utalványt, vagy pénzt, és ehhez hozzájutva tudja érvényesíteni az áfa visszatérítési jogát. Ebben még nincs döntés, a kormány ebben döntést fog hozni. Tehát én informatikusként szilárd szakmai meggyőződésem, hogy mind a két rendszer nagyon jól tud működni.
Melyik rendszerrel lehet jobban kiszűrni azt, hogyha most mindenki kézen fogja a nagymamáját, és egyébként a pecsenye sütőjébe elkezd áfa
visszatérítéssel vásárolni 500 tojást naponta, és azt mondja, hogy nagymama jó étkű, hála Istennek, megeszik ő ennyit.
Limitált mind a két esetben meghatároz. Az egyik esetben ugye van egy ellátás, tehát egy visszatérítés, az nyilván egy fiszőszegű. A másik esetben is elhangzottak számok, limiták, hogy meddig lehet érvényesíteni. Mondjuk 10 000 forint értékig. Most tegyük fel, hogy én mindenkinek lemásolom a kártyámat, odaadom, hogy vásároljon erre. Mondjuk 6 unokám lenne, és mondjuk mindegyiknek odaadnám, hogy vásároljon erre. Akkor is csak én tudom megkapni az ellátást. Tehát amikor a NAV leadja a kincstárnak azt, hogy mennyi vásárlás történt az adott nyugdíjasnak a kártyájával, akkor ezt ő fogja megtenni. De mondom, a emberekben munkáló digitális rendszerektől való félelmek, elsőbb az idős embereknek az ilyen félelmei miatt nem zárom ki azt, hogy egy valamilyen átalányt fognak kapni a nyugdíjasok, és ezt valamilyen utalvány formájába fogják például megkapni, de ebbe a kormány fog dönteni. A NAV vezetőjeként nekem végrehajtási feladataim vannak, én nem politikai döntéseket hozok, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem is szerencsés, ha bármilyen szempontból részt vesz a politikai döntések meghozatalába. Tehát én most csak ötleteket mondtam, a döntést a kormány fogja meghozni.
Hoznak egy döntést, és ők megmondják, hogy melyiket lehet megcsinálni.
Tehát én a hallgatókat arról akarom megnyugtatni, hogy ellentétben azzal, ami itt elhangzott nagyon sokszor a médiában, hogy ezek műszakilag mennyire bizonytalan rendszerek, ez nem igaz. Tehát ezek olyan rendszerek, amik nagy biztonsággal fognak működni. A kincstár pontosan tudja, hogy kik az ellátottak. Ha a nyugdíjat el tudja hozzá juttatni, akkor az áfa visszatérítést is el fogja tudni hozzá juttatni, akár általány, akár a bizonylatokból számolt áfáról van szó, és ez nem fog gondot okozni. Tehát mindenki hozzá fog jutni az ellátásához, ugyanúgy, ahogy a pénzbeni nyugdíjszerű ellátásához is hozzájut. Tehát ez nem okoz műszaki kihívást, vagy a szokásosnál nagyobb kockázatú műszaki kihívást nem okoz az államigazgatás számára.
Vágójhelyi Ferencet, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.